Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Iskolakezdés együtt címmel 14. alkalommal hirdetett országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyermekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is 2000 gyermeket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert a családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket. A gyűjtést elindító mai sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta. A tanszercsomagokban részesülő gyermekeket a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki. Az adományokból pedig iskolásonként 15 000 forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő minőségi tanszercsomagokat állítanak össze. Fejlesztőközpont indul sérült gyermekeket nevelő egyszülős családoknak, tudatta az egyszülős központ. Szeptembertől új, ingyenes fejlesztési lehetőség nyílik a sérült gyermekeket nevelő egyszülős családok számára a budai egyszülős központban. Az újonnan induló Csillagpont fejlesztő központban egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztést nyújtanak a sérült gyermekeknek, szüleiknek pedig támogatást és közösséget. A gyermekeknek 16 éves korig 6 hónapon keresztül komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát biztosítanak. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés kampányának keretében a tegnapi napon közel 100 gyermek kapott iskolatáskát és taneszközöket a Budapest Angyalföldi Szent László templomban. Az Esztergom budapesti főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjának tanszarosztó ünnepén hangsúlyozták, amikor kézbe veszik a gyermekek ezeket, jusson eszükbe az a szeretet, amivel mindezt nekik adták. Július 31-én indította el a katolikus Caritas immár nem csak az iskola kezdéshez, hanem az egész tanévhez kapcsolódó programját, melyben rászoruló családok gyermekeinek nyújtanak iskolai előmenetelükhöz segítséget. Egyrészt tanszerekkel, másrészt fejlesztéssel, tehetséggondozással, mentorálással. Az akcióban eddig már 1500 rászoruló gyermeknek tudtak segíteni, de szeretnének további ugyanennyit bevonni még a programba. Hangzott el az ünnepem. Csak nem 1,5 millióan töltöttek minőségi időt az Erzsébet táborokban 2012 óta. Az ottalvos turnusokon idén már 110 000-en tudtak részt venni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa a Fonyódligeti táborban tartott sajtótájékoztatón. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, idén már 5 helyszínen zajlanak Erzsébet táborok. Közölte, a kiemelt partnerekkel, civil és karitatív szervezetekkel együtt odafigyelnek arra, hogy az Erzsébet táborokban minőségi pihenésben részesüljenek a tanodás nagycsaládos vagy egyszülős családok gyermekei is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a táborok lebonyolításában. Nem csak Veszprémben, hanem Szigligeten is megemlékeztek Bódi Mária Magdolna földi születésnapjáról, augusztus 8-áról. Az idei év rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy az ünnepséghez kapcsolódott egy 80 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklat is. A résztvevők a Balatonfűzfői Jézus Szíve templomnál gyülekeztek, majd egy rövid ima és tájékoztató után indultak el Szigligetre, a Balatonfűzfő Balatonakali Köveskál Kővágó Őrs útvonalon. Az út során több helyen megálltak a zarándokok imádságra, elmélkedésre. Idén minden korábbi évhez képest kevesebb gazdátlan kemping felszerelést hagytak hátra maguk után a Sziget Fesztivál résztvevői, de rekordmennyiségű sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon, közölte a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. Kiemelték, hogy a szervezet 120 önkéntessel gyűjtötte össze augusztus 12-én a fesztivál zárása után azokat a felszereléseket, amelyeket a fesztiválozók nem akartak hazavinni. A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és 4 kis teherautót töltöttek meg. Végül az időjárásról. Száraz időben lesz részünk felhők nélkül, gyenge légmozgással. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa katekézise. A hit mindig felkínálja a megváltó irgalom útját. A gyermekek világapjának pápai bizottságát a virágiak, a család és az élet dikasztériumába illesztették. Az albanói Caritas nyilatkozata: szegényeik lesznek az elsők, akik a pápával étkeznek. Leó pápa katekézise. A hit mindig felkínálja a megváltó irgalom útját. A nagy melegre való tekintettel Leó pápa a 6. Pál aulában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, tovább folytatva Jézus evangéliumi útjának szemléléséről szóló katekézisét. Ezúttal az utolsó vacsora megkit légkörében elhangzó bejelentését elemezte, amely egyik tanítványa árulásáról szól. A tanítványok bűnösségük tudatában őszintén magukra vállalják annak lehetőségét, ám így éppen gyengeségük beismerés jelenti számukra a megváltás útjának kezdetét. A kihallgatás kezdetén Leó pápa angol, spanyol és olasz nyelven jelentette be, hogy ma reggel több helyen, különböző időpontokban tartjuk az audienciát, hogy egy kicsit elkerüljük a napsütést és a rendkívüli hőséget. Köszönjük türelmüket, és adjunk hálát Istennek az élet csodálatos ajándékáért, a jó időért és minden áldásért. Kedves testvéreim, folytassuk utunkat az evangélium iskolájában.
Il nostro cammino alla scuola del Vangelo.
Követve Jézus utolsó napjainak nyomait, kezdte katekézését a Szentatya. Ma egy meghitt, drámai, de ugyanakkor mélyen igaz jelenetnél állunk meg. Ez az a pillanat, amikor a húsvéti vacsora során Jézus felfedi, hogy a 12 egyike elárulja őt. Bizony mondom nektek, egyikőtök, aki velem együtt eszik, el fog árulni engem. Erős szavak ezek. Jézus nem ítéletként mondja ezeket a szavakat, hanem hogy megmutassa, a valódi szeretet nem mondhat le az igazságról. Az emeleti terem, ahol nem sokkal korábban minden gondosan előkészítettek, hirtelen kérdések, gyanakvás és sebezhetőség csendes fájdalmával telik meg. Ezt a fájdalmat mi is mindannyian jól ismerjük, amikor a legkedvesebb kapcsolatainkba rávetül az árulás árnyéka, állapította meg a pápa. Jézus mégis meglepő módon beszél a közelgő eseményekről. Nem emeli fel hangját,
non alza la voce.
Nem mutogat senkire, nem ejti ki Júdás nevét. Úgy beszél, hogy mindenki kérdőre vonhassa önmagát, és valóban, pontosan ez történik. Szent Márk így mondja nekünk: elszomorodtak és sorra megkérdezték, csak nem én,
Sono forse io?
Kedves barátaim, meg lehet, hogy ez a talán én vagyok az kérdés a legőszintébb, amit magunknak feltehetünk. Nem ártatlan emberek kérdése ez, hanem a tanítványoké, akik rájönnek, hogy mennyire törékenyek. Nem bűnösök kiáltása ez, hanem azok suttogása, akik ugyan szeretni akarnak, de tudják, hogy sebeket okozhatnak. Ennek tudatossága jelenti a megváltás útjának kezdetét. Jézus ezzel a bejelentésével nem akar megalázni.
Per umiliare.
Kimondja az igazat, mert meg akar menteni. Ám ahhoz, hogy megmentsen minket, ahhoz éreznünk kell, hogy mi is érintettek vagyunk, de azt is érezni kell, hogy mindezek ellenére szeretnek minket, szeretettek vagyunk, és érezni kell, hogy a gonoszság ugyan valóságos, de nem az így az utolsó szó. Csak az fogadhatja el az árulás okozta sebet, aki megismerte a mélységé szeretet igazságát. A tanítmányok reakciója erre nem a harag, hanem szomorúság. Nem háborodnak fel, hanem elszomorodnak. Fájdalmuk abból fakad, hogy valóban érintettek lehetnek. Ám éppen ez a szomorúság, ha őszintén fogadjuk azt, adhat helyet a megtérésnek. Az evangélium nem azt tanítja nekünk, hogy tagadjuk a gonoszságot, hanem hogy ismerjük fel benne, mint egy fájdalmas lehetőségként az újjászületésünket. Jézus ezután még hozzáfűz egy nyugtalanító és elgondolkodtató mondatot. Jaj annak az embernek, aki elárulja az ember fiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Ezek bizony kemény szavak, de jól kell érteni őket. Nem átokról van szó, hanem inkább fájdalmas kiáltásról. Görögül ez a jaj úgy hangzik, mint egy sóhaj, egy ajjaj, egy őszinte és mély együttérzésből fakadó kiáltás. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ítélkezünk. Isten viszont elfogadja a szenvedést.
Dio invece accetta di soffrire.
Amikor látja a rosszat, nem áll bosszút, hanem elszomorodik. És az a jobb lett volna, ha soha meg nem születik, nem egy előre kiszabott ítélet, hanem egy igazság, amelyet mi mindannyian felismerhetünk. Mert ha megtagadjuk a szeretetet, amely megteremtett minket, ha árulásunkkal hűtlenné leszünk önmagunkhoz, akkor valóban elveszítjük a világra jövetelünk értelmét, és kizárjuk magunkat az üdvösségből. Mégis éppen ott, a legsötétebb ponton, a fény nem alszik ki, sőt, ragyogni kezd, mert ha felismerjük korlátainkat, ha hagyjuk, hogy Krisztus fájdalma megérintsen minket, akkor végre újjá születhetünk. A hit nem kímél meg minket a bűn lehetőségétől, de mindig felkínál egy utat, az irgalom útját, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus nem botránkozik meg gyengeségünk láttán. Jól tudja, hogy egyetlen barátság sem mentes az árulás kockázatától. De ő továbbra is bízik, továbbra is leül az asztalhoz a tanítmányaival. Nem mond-e arról, hogy megtérje kenyeret azoknak is, akik elárulják őt.
Non rinuncia spezzare il pane anche per chi lo tradirà.
Ez Isten csendes ereje. Soha nem hagyja el a szeretet asztalát, még akkor sem, ha tudja, hogy magára hagyják őt. Drága testvéreim, mi is őszintén megkérdezhetjük magunktól ma, talán én vagyok az? Nem azért, hogy vádolva érezzük magunkat, hanem hogy helyet adjunk az igazságnak a szívünkben. Az üdvösség innen indul, annak a tudatából, hogy mi is megtörhetjük a bizalmat Istennel, de be is fogadhatjuk, megőrizhetjük és megújíthatjuk azt. Végül is ez a reményünk, annak tudata, hogy bármi elbukhatunk, de Isten soha nem hagy cserben minket, még ha el is árulhatjuk őt. Ő továbbra is szeret minket, és ha engedjük, hogy ez az alázatos, megsebzett, de mindvégig hűséges szeretet elérje minket, akkor valóban újjá születhetünk. Ekkor kezdődhet életünk, többé már nem árulóként, hanem Isten mindig szeretett gyermekeként.
E iniziare a vivere non più da traditori, ma da figli sempre amati.
Zárta katekézisét Leó pápa. A gyermekek világnapjának pápai bizottságát a világiak, a család és az élet dikasztériumába illesztették. 14. Leó pápa 2025. augusztus 6-án az államtitkárság általános ügyekért felelős helyettesét kiagatáson fogadta, amelynek során elrendelte, hogy a gyermekek világnapjáért felelős pápai bizottság a világiak, a család és az élet dikasztériuma illetékességébe kerüljön. A felsőbb rendelkezés kéri, hogy értesítse a két érintett intézményt, és hogy módoskodjanak az átmenetről. A leíratot Edgar Panyaparra érsek, helyettes államtitkár írta alá augusztus 9-én. A gyermekek világnapján Ferenc pápa alapította, és első alkalommal 2024. május 25-én és 26-án tartották meg Rómában.
Az albánói Caritas. Szegényeink lesznek az elsők, akik a pápával étkeznek. Augusztus 17-én vasárnap Leó pápa szentmisét mutat be, majd mintegy 100 szegénységben élő emberrel ebédel az albánói egyházmegyéből. Az albánói Caritas igazgatója az eseménnyel kapcsolatban megállapította. Mindannyian várják a beszélgetést a pápával, megosztják vele történeteiket és küzdelmeiket. Az utolsókból lesznek az elsők. Azokat, akik a társadalom és a lét peremén élnek, maga a házigazda fogja meghívni, hogy jöjjenek és foglalják el az asztalnál a legjobb helyeket. Pontosan ez fog történni augusztus 17-én vasárnap Castel Gandolfóban, ahol az úrangyala imádság után 14. Leó pápa az Albano Laziale egyházmegye Caritas vendégeivel ebédel a Borgo Laudato Si-ben. A földi paradicsom egy kis szegletében, amely a pápai villák kertjében fekszik. Csak úgy, mint az evangéliumi példabeszédekben szereplő lakoma vendégei, ezek a férfiak és nők is már a legszebb ruháikat keresik. Néhányan közülük, bár a templom kismérete miatt nem mindannyian, részt vesznek a pápa által délelőtt 9:30 az albánói Santa Maria della Rotonda kegyhelyen bemutatott szentmisén. A hajléktalanok, akik vasárnap a pápával ebédelnek a pápai villákban, kérték tőlünk a lehetőséget, hogy lezuhanyozhassanak, és hogy kapjanak tiszta, szép ruhákat az alkalomra, nyilatkozta Alessio Rossi, a Caritas igazgatója, aki most teljes mértékben az ebéd megszervezésének szenteli magát. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában az igazgató betekintést engedett abba, hogyan jött létre ez az ebéd, és ki ez a 100 férfi és nő, akik majd együtt étkeznek a pápával. Igazgató úr, nemrég látogatta meg a Borgo Laudato Si-t. Hogyan haladnak az előkészületek? Hangzott az első kérdés. A vendégek az albánói Piazza Pia kapun keresztül lépnek be a pápai villágba. A kertekben sátrakat állítunk fel, ahol sor kerül az ebédre. A pápa és vendégei egy hosszú, közös asztalnál ülnek majd. 14. Leó pápával ebédelnek az albánói Caritas által működtetett menhelyeinkről, szegény konyháinkról és meghallgató központjainkból érkezők. Egy helyi catering cég gondoskodik az étkezésről. Az előételeket és a desszerteket albánói pizzériák és kávézók készítik, válaszolta a Caritas igazgatója. Mit fognak enni a pápa és vendégei? Már összeállt a menü, válaszolta. Zöldséges lazánye, parmezános padlizsán, sült borjúhús zöldségekkel, gyümölcssaláta és egy hagyományos desszert a régióból. Az ebédet egy aperitív előzi meg a kertben. Hogyan született meg az ebéd gondolata a pápával és a Caritas vendégeivel, kérdezte az újságíró. 14. Leó pápa július 20-i első albánói látogatása után vetettem fel püspökünknek, Vincenzo Vivának, a Szentatya és a szegények találkozásának elképzelését. A püspök megkérdezte a pápát, majd mondta nekünk, hogy a Szentatya nagyon örül az ötletnek. A Szentszék ezután megerősítette a lehetőséget, hogy Leó pápa délelőtt 9:30 szentmisét mutat be a Santa Maria della Rotonda kegyhelyen. A szertartáson részt vesznek vendégeink, majd sor kerül az ebédre a Borgo Laudato Si-ben. Nagy örömünkre szolgált, és a Caritas teljes csapata lelkesen vetette bele magát a munkába, osztotta meg a Caritas igazgatója. Közel 100 vendég lesz jelen. Kik ők, és hogyan kerültek kapcsolatba a Caritásszal? Hangzott a következő kérdés. Köztük vannak a családok és kiskorúak számára működő Torvály Jánikai Cardinal Pizzardo menhelyünk lakói, a férfiaknak fenntartott Francesco menhely lakói, valamint szociális lakásokban élő apák. Csatlakoznak még az Anciói Don Orione menhely, valamint az Anciói, Nettunói és Albánói napközi és meghallgatási központok vendégei is, ahová naponta legalább 30 hajléktalan jár étkezni. Az apríliai tanácsadó központunk néhány gondozottja is részt vesz, amely pszichológiai támogatást nyújt. Melyek a főbb társadalmi kihívások az önök környékén, kérdezte az újságíró. Egyházmegyénk nagyon nagy, Ciampinótól Nettunóig terjed, így látjuk a szegénység különböző típusait. Az egyik legnagyobb aggodalomra okot adó terület a tengerpart mentén található, Anzio, Ardea, Tor San Lorenzo, Torvány Jánika. Sok hajléktalan van, olasz és külföldi egyaránt, akiknek zuhanyzásra, borotválkra, mosodai szolgáltatásokra és éjszakai szállásra van szükségük, válaszolta a Caritas igazgatója. És a Castelli Románihoz közelebb eső területeken? Kérdezte az újságíró. Ott főként úgynevezett dolgozó szegény családokkal találkozunk, olyan emberekkel, akiknek van munkájuk, de egészségügyi vagy foglalkoztatási nehézségek miatt nem tudnak megélni. Ezek a családok gyakran nem tudják átvészelni a hónapot segítség nélkül, ezért élelmiszersegélyt kapnak a Caritas piacairól. Megosztana néhány statisztikát a munkájáról ezen a vidéken? 2024-ben 49.500 embernek segítettünk, köztük 3.580 családnak. Több mint 48.000 adag ételt és 4.480 reggelit osztottunk ki. 2024 első 10 hónapjában 13.000 ember kapott nem alapvető élelmiszereket, és a Caritas orvosi rendelője 473 embernek nyújtott ellátást. Lesz lehetőség a vendégeknek arra, hogy az ebéd során beszéljenek a pápával és megosszák tapasztalataikat? Kérdezte az újságíró. Feltétlenül. Teljesen családias légkört szeretnénk teremteni az igazi Caritas szellemében. Mindenki izgatott és meghatott. Sokan mondták, hogy már reggel 8 órakor az albánói Caritas épületénél lesznek, hogy előkészüljenek a pápai szentmisére. Számos hajléktalan vendég mondta el nekünk, alig várja, hogy beszélhessen a pápával, megoszthassa élettörténetét és nehézségeit. Készen állnak és nagyon meghatottak, mondta a Caritas igazgatója. Augusztus 17-én vasárnap 14. Leó pápa szentmisét mutat be Albánóban az egyházmegye által támogatott szegényekkel. A pápai ház prefektúrája által augusztus 7-én kiadott közlemény bejelentette, hogy Leó pápa meglátogatja a Santa Maria della Rotonda kegyhelyet az albánói hegységben található kisvárosban, Castel Gandolfo közelében, ahol a nyári pápai rezidencia található. A közlemény szerint az egyházmegyei Caritas iroda munkatársai is részt vesznek a délelőtt 9:30-ra tervezett szentmisén a kegyhelyen. Délben a szentatya elimádkozza az úrangyalai imádságot a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertán. Az albánói egyházmegye közleményben jelentette be, hogy Leó pápa ellátogat a Borgo Laudato Si-be, ahol együtt ebédel a szegényekkel. Örömmel tölt el minket a pápa Albánóba való visszatérése, és az a tény, hogy elfogadta a Caritasunk javaslatát, hogy együtt ebédeljen a szegényekkel, akiket szívünkben hordozunk, és azokkal, akik nap mint nap gondoskodással és figyelemmel segítik őket, nyilatkozta Vincenzo Viva albánói püspök. Azt is megjegyezte, 14. Leó pápa először találkozik a szegényekkel pápasága során, és örülünk, hogy egyházmegyénkkel kezdi. Az egyházmegye közleménye jelezte, hogy az ebédet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal együttműködve szervezik, amely a Laudato Si falut kezeli. Leó pápa és Viva püspök mintegy 100 vendéget fogad az egyházmegyei családi otthonokból és menhelyekről, illetve másokat, akiket a Caritas támogat, valamint Alessio Rossit, a Caritas igazgatóját és néhány önkéntest. 14. Leó pápa egy rövid nyári pihenő időt töltött a pápai rezidencián, Castel Gandolfóban, mielőtt július végén visszatért volna a Vatikánba, hogy megünnepelje a fiatalok jubileumát. A Szentatya augusztus 13-án szerdán délután visszatér a dombtetőn fekvő városba néhány napra pihenni. Augusztus 17-én vasárnap este tér vissza a Vatikánba.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvasd fel Szent Pál szeretett himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjuk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett. És így van, ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat?
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, És annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta, és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, hogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy ott senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szeretben a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanez a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észszerű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában itt nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk? Azt el tudjuk?
Hát.
Érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad akár egy életre is. Viszont, mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy még megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen.
Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, mert letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz tette, az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánat kérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.
Újítsd meg friss kenetet, az többet jelent minden szónál jelenlétet, ha eláraszt engem. Egy villanás dicsőségedből, és újjá lesz minden bennem, Jézus vérén át jövök hozzá. Cseleked meg most velem, legyen, ahogy akarod, kincseiddel töltsd meg életemet, hagyd nekem látást, hogy ne tévedjek el, újítsd meg friskenettel.
Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat felrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunnyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen egy szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Eszter mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. és közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor, és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátani neki, és elé állni, hogy fiai, megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra előtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozó fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad mindnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így int bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátón nyúlsz felénk, taníts minket is megbocsátani, mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit Te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó Úrunk és Atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen Te kérted ezt, és mert Te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunkban ma Dumas a három testőr című regényének 40. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban elsőként a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust felelevenítő virtuális kiállításra látogatunk, ezt követően bemutatjuk az EKKE vallásturisztikai képzését, majd a Magyarok Kenyere programról szólunk. 3:05-kor kezdődik a Múltunk Pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma a II. Vatikáni Zsinat negyedik befejező szakaszáról beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Mondom tehát nektek, kérjetek és adnak nektek. Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az imának és az Istennek való lelki odaadásnak mindig ugyanaz a célja. Cselekedni, nettekkel gazdagítani életünket. Isten nem azért küldött bennünket a munkába, a családi és közösségi életbe, hogy eltaszítson, hogy távol tartson magától, hanem azért, hogy megvalósíthassuk, beteljesíthessük önmagunkat. Isten nem azért kívánja, hogy kapcsolatba lépjünk testvéreinkkel, hogy megszüntessük a vele való kapcsolatot. Ha meg akarjuk teremteni magunkban a munka és az ima egyensúlyát, akkor ez az első teendőnk, az őszinte, szeretetteljes vágyakozás az imádság után. És ez a vágy helyettesíti az imát, hiszen mihelyest lehetségessé válik, ima lesz belőle. Aki látszólag már maga tehetetlen, még megteheti a legfontosabbat, imáiban egyesülhet Isten minden hatóságával. Teremtőm, te felfoghatatlan, imádlak. Olyan vagyok előtted, mint a pici porszem, olyan, mint a tisza virág élete. Te örök vagy, örökre elég önmagadnak. Milyen nagy vagy te, milyen kicsiny vagyok én. Elég hát nekem, ha te az enyém vagy, boldogan elcsitul bennem minden vágyam.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előtt. útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,